az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Elgondolkodtam azon, hogy vajon Jézus meghívási mondatával lehetne nyerni ebben a világban. Hiszen Jézus azt mondja, aki követni akar engem, vegye föl keresztjét. Aki jobban szereti apját, anyját, testvérét, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem gyűlöli mindezeket, sőt önmagát is, az nem méltó hozzám. Vajon ilyen meghívással mire lehet jutni ebben a világban? Ez a mai vasárnap ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ezt a szentmisét egy testvérünk megtérésért ajánljuk föl. Akár mondhatnám azt is önmagunkért. Hiszen naponta kell megtérnünk az Úrhoz, dönteni az Úr mellett, hogy az ő útján tudjunk járni. Kérjük ehhez most a bűnbánatban az Isten segítségét. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezést befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi. Ez az ember építkezésbe kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá, még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mind az, aki közületek nem mond le mind arról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi. Kedves toronyépítő testvérek, toronyépítésre születtünk. Azt várja tőlünk az Isten, hogy fölépítsük az életünket. Természetesen az építkezésnek vannak feltételei. Senki nem mondhat le az építkezésről, ha emberi életet akar élni, A baj csak akkor van, ha az embert elkapja a toronyépítési láz. És ebben az esetben az ember nem számol a feltételekkel, nem számol a körülményekkel, nem méri föl a maga lehetőségeit. Jézus viszont azt akarja, hogy sikerüljön a mi életünk. Számtalanszor kitérek erre a megfogalmazásra, azt akarja Jézus, hogy boldoguljunk is ezen a földön, de még inkább akarja, hogy boldogok legyünk. És azt gondolom, hogy ebben a mai életben elsősorban ezt kell hangsúlyoznom, mert teljesen átjárja a világunk szellemiségét a boldogulás gondolata. És bizony az emberek legtöbbje boldogulni akar csupán, és megfeledkezik arról, hogy mindez nem teheti boldoggá maradéktalanul az embert. Jézus egészen határozott feltételekről beszél, akkor, amikor az ember életéről van szó, a mi életünkről van szó, és az életnek ára van. És azt gondolom, ahhoz, hogy az ember emberhez méltó életet éljen, ezt az árat meg kell fizetni. Jézus a maga koordináta rendszerében azt mondja, hogy az embernek dönteni kell, az embernek kockáztatni kell, dönteni kell afelől, hogy Jézushoz akar-e tartozni vagy sem, és utána Jézus követőjeként akarja élni az életét, mert ő azt mondja, hogy csak ebben az esetben lehet sikeres az életünk, emberhez méltó az életünk. Megijedünk talán első pillanatban a feltételektől. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy mit vártak az emberek Jézustól, és talán ennek a fényében sokkal nagyobb világosság születik a számunkra. Ugye az a hatalmas tömeg, aki Jézussal szembesült, részben azt várta tőle, hogy legyen ez a Jézus nagyon reális, álljon a népnek az élére, és szervezze meg a tömegeket, és menjenek szembe az elnyomó hatalommal. A népnek a másik nagy része pedig idealista módon azt várta Jézustól, hogy vele ide szállt a földre a mennyek országa. Hát lássuk, hogy is néz ki ez a mennyek országa? Mert hiszen ebben szeretnénk élni. Jézus nagyon reális. Nem tud ezeknek az emberi elvárásoknak megfelelni, nem is akar. Ilyet mond. Aki követni akar engem, vegye föl a keresztjét és úgy kövessen. Azt hiszem, testvérek, hogy ez a szempont egy sajátos megvilágításba kerül, ha arra gondolunk, hogy ez a keresztkövetés, bocsánat, ez a kereszthordozás, és így Jézus követése azt jelenti, hogy csak ezen az úton élhetünk, ezen a földön, olyan életet, amire mindegyikünk vágyik. Éppen az elmúlt héten egy kis rövidke dolgozaton dolgoztam, és előjött ez a kérdés is. Az ember, ilyeneket írtam többek között, az ember a kereszttel születik. Az ember életéhez hozzátartozik a kereszt, és ha méltó az Istenhez,
jól járja végig az utat, akkor van lehetősége arra, hogy meghaljon a kereszten, amely kereszt az üdvösségre visz. Nem lehet kikerülni ezt, kedves jó testvérek. Tudni illik. Abban az időben, amikor Jézus ezt a mondatot kimondja, mindenki számára világos volt, akinek a vállára rátették a keresztet, az ment a halálba. Azt az illetőt ezen a kereszten halálra adták, fölfeszítették. És Jézus pontosan ezt kívánja tőlünk emberektől, hogy vegyük föl ebben a szemléletben a keresztünket, és ennek a keresztnek a fölvétele és elhordozása önfeláldozást kíván tőlünk. Ahhoz, hogy megvalósuljon az életünk, ahhoz fel kell áldozni magunkat. Nem hisszük el, az a baj, hogy ez az egyetlen útja az embernek. Vagy elfogadja ezt, és ebben az esetben emberhez méltó kapcsolata lesz Istennel és emberrel, vagy ha nem, akkor magára vethet. Tudni illik, nem morális kérdésről van szó, és ezt milliószor kellene mondani. Agyon moralizáljuk a világot, és egymást is. Állandóan azzal foglalkozunk, hogy ne tégy rosszat, és tégy jót. Persze. És nyilvánvaló, hogy senki sem csak jót tesz, vagy csak rosszat tesz. Aki sok jót tesz, az is tesz rosszat, és aki sok rosszat tesz, az is tesz jót. Csak hogy nem ez a kérdés. Persze, hogy ez is fontos. Az életünk van veszélyben. Jézus nem moralizál, hanem meg akar bennünket óvni, meg akar bennünket menteni, mert mi a veszély? Az, hogy jobban szeretjük a világot, és egymást, meg önmagunkat, mint az Istent. És erről van szó. Ezért oly nagyon fontos a döntés. Az életünkről van szó. Ezért mondja, aki jobban szereti a világot, jobban szereti a másik embert, jobban szereti önmagát, mint az Isten, az nem méltó hozzá. Miért fontos ez? Testvérek, azért, mert rabjai vagyunk a világnak, rabjai vagyunk egymásnak, és rabja vagyunk önmagunknak. Áldozatok vagyunk, ha ennek engedünk. Jézus azt akarja, hogy függetlenek legyünk. Meg akar bennünket menteni ezektől a megkötözésektől. Legyünk függetlenek a világtól, miközben értékeljük. Legyünk függetlenek egymástól, miközben összetartozunk. És ne legyünk önmagunk rabjai. Rendkívül fontos kérdés. Függetlenség. Ezért mondja Jézus, hogy jobban kell szeretni az Istent. Őt kell elsősorban szeretni ahhoz, hogy mi megszabaduljunk ezektől a bilincsektől. Nem a világtól. A világban kell élni. Nem a másik embertől, hiszen vele és érte kell élni. Nem önmagunktól ebben az értelemben, hanem egy reális életszemléletre kell jutni önmagunkat illetően. Alapvető kérdés. És itt erről van szó, amikor Jézus ezzel az elvárással lép az ember elé, akkor ezt a döntést akarja kicsikarni. Ezt a döntést várja tőlünk, de szabadon. És ez a döntés csak sorrendiséget jelent. első helyen az Isten. Félő ugyanis, hogyha valakinek az életében nem az Isten van az első helyen, akkor összekuszálódik minden. Hát összekuszálódott minden. Nincs normális kapcsolatunk a világgal, egymással és önmagunkat illetően is olyan elképesztő gondolataink vannak, annyira irreálisak tudunk lenni önmagunkat illetően, hogy kétségbe ejtő. Tehát Jézus arról beszél, hogyha az ember föl akarja építeni az életét, már pedig föl kell építeni, ugyanis az élet az nem kész. Egyikünk élete sem kész. Életünk végéig építjük. És éppen ezért oly nagyon fontos, hogy ezt a döntést meghozzuk, azért, hogy független és szabad emberek legyünk, és így tartozzunk a világhoz és össze egymással, és menjünk ezen az úton. Ugyanis ez a kereszthordozás, ami ebből a döntésből származik, ez azt jelenti, hogy az ember életében helye van az önmegtagadásnak. Önmegtagadás nélkül nem lehet élni, mert a testünk ösztönei harcolnak a lélek ellen. A lélek ösztönei meg harcolnak az Isten ellen. Ezért fontos az önmegtagadás. Mert a lélek ösztönei arra akarnak rávenni, hogy tenyész életet éljünk, eszem, iszom életet. A lélek ösztönei meg, az önzés, a hiúság, a gőg, arra akarnak rávenni bennünket, hogy vegyük semmibe az Istent. Testvérek, gondoljunk csak bele, hogyha az ember ebben a kérdésben nem teremt rendet, mert ugyanis arról van szó, hogy rendetlenek vagyunk. Nincs rend az életünkben. A Szent Lúcia katakombában, Rómában van egy szarkofág. Az illető, akinek a hanvait őrzi, az a szarkofág bizonyos Tyrannus nevű ember, és a neve első betűje, a nagy T, külön kiemelve, ugye a régi időben a kereszt, a bitófa az ilyen T alakú volt. És a szarkofág mellett ott van egy hajó, az Odysseus élet történetéből egy jelenet, és a hajónak az árbóca, és az árbóchoz hozzá kötözve egy ember. Ismerős a mitológiából a történet. Azt akarja kifejezni, ha az ember rendet akar teremteni az életében, akkor csak ezt tehet, hogy oda kötözi magát az árbóchoz, a kereszthez. És a hajóban, amelyben utazik, és ahogy a történetből tudjuk, a hajósoknak a fülét betömték kóccal, hogy ne hallják a szirének élekét. Mert elcsábul az ember. Erről van szó. Ha rendet akarunk teremteni az életünkben, akkor nem csábulhatunk el. Gyarlók meg esendők vagyunk, de nem csábulhatunk el. Gondoljunk a világ szirén hangjaira, nem akarom felsorolni. Ijesztő hangok vannak. Ijesztő hangok vannak a világ értelmezését illetően, az emberi élet értelmezését illetően. Emberek, nem vállaljuk magunkat, nem vállaljuk egymást, nem vállaljuk az életet, és nem vállaljuk a közösséghez tartozást. Milyen ijesztő hangok ezek. Az önmegtagadás ezért fontos. Enélkül Nem lehet emberhez méltó életet élni. Önfeláldozásról van szó. Csakhogy. Arra is kellene gondolni, hogy az önfeláldozás az nem lett valami kínkeserves. Isten a jókedvű adakozót szereti. Valahogy ezt úgy kell tenni, hogy az ember örüljön. Örömmel tegye. Nem kényszerből. Próbáljuk azt nézni, hogy mi az eredménye, vagy hadd mondjam ezzel a szóval a haszna annak, hogyha megtagadjuk magunkat. Gondoljunk arra, hogy ez az önmegtagadás azt jelenti, hogy az ember fölnő arra, hogy a szeretet cselekedeteit tudja tenni. Mert ez a haszna az önmegtagadásnak, hogy tudunk szeretni. Felnövünk erre a szintre. Ne azt nézzük állandóan, hogy ez nehéz. Ha gondoljunk arra, hogy mennyivel jobb inni a friss forrásvizet, mint azt a vizet, ami a budapesti csapból jön ki. Lássuk a különbséget. Mennyivel jobb a dobogókő tetején szívni a friss levegőt, mint ezt a budapesti benzingőzös levegőt. Nem magától értetődő? Nézzük a jót! Mi az ára? És mi az eredmény? Kedves Szent Erzsébetünk, akinek most van ugye az évfordulója, akkor, amikor kizavarták a palotából, akkor Erzsébet nem lázadozott, hanem látta, hogy milyen lehetősége lett. Addig volt királynői vagy királyi koronája, most tövis koronája lett. Addig palotában lakott, most egy ólban. Addig neki szolgáltak, most ő kezdi szolgálni a szegényeket. A váltás. Testvérek, próbáljunk elgondolkodni ezeken a kérdéseken. Az ember toronyépítő. A saját életünket kell felépíteni. Ez csak akkor történik, ha az ember dönt. És a döntésének megfelelően fölveszi a harcot, és hordozza a keresztjét. Ez a kereszt azt jelenti, hogy az ember magáról megfeledkezik, feláldozza magát, hogy élete legyen. Nagyon, nagyon nagy lehetőség ez, mert csak ebben az összefüggésben tudunk élni ezen a földön. És legfőképpen, csak így tudunk egymással szeretetben összetartozni. Nincs más mód. És Szent Benedeknek egy szempontját mondom, mint segítőt ehhez. Szent Benedek a regulájában azt mondja, az emberi közösségben a legfontosabb tényező a türelem. A türelem nem más, mint a szeretetnek a legfontosabb megnyilatkozása. Végül is ez is önfeláldozás, ha türelmes vagyok. Azt mondja Benedek, gondoljunk arra, hogy az Isten milyen türelmes velünk. Mindig új és új lehetőséget ad az embernek. Gondoljunk arra, hogy Jézus milyen türelmes az emberekkel, mondja Benedek. Milyen türelmes az apostolokkal, a hallgatóival. Újra és újra mondja nekik az igazságot, pedig oly értetlenek. Mennyire fontos lenne ezt a türelmet elsajátítani ahhoz, hogy valóban, ha építkezünk, akkor az egymással való ilyen kapcsolat a türelem révén még csak mélyüljön. Pontosan azokkal az emberekkel mélyüljön a kapcsolatunk, akikért áldozatot hozunk. Jó döntést kívánok! Jézusnak a kritikusai azt vetik a szemére, hogy ő is abba hagyta a toronyépítést. Félbe maradt a tornyával. Milyen ez az egyház, amit ő elkezdett építeni? Igen, egyet nem szabad elfelejteni, hogy ezt az egyházat Jézus maga a szántóföldhöz hasonlította, amelyben van konko is, meg tiszta buza is. Ezt az egyházat a hálóhoz hasonlította ő maga, amelyben rossz halak meg jó halak is vannak. Ezt az egyházat Isten házanépének mondta, és ebben a közösségben is, ebben a házanépében is a hatalmat gyakorlók néha visszaélnek a hatalmukkal. Emberek vagyunk. Bizony, ezt a Jézus támadják kívülről, belülről. A kívülről jövők kritizálják, a belülről jövők meg elégedetlenkednek. El kellene gondolkodni azon, hogy mi ennek a közösségnek vagyunk a tagjai, és rajtunk múlik, hogy hogyan néz ki ez a krisztusi mű. Fölépül-e egy új szemlélet ebben a világban? Rajtunk múlik. Kérjük az Isten segítségét. Kedves testvérek, mielőtt elindulunk, gondoljunk arra, hogy ezt a Krisztust, aki a mi életünk mestere, és az ő művét, mennyi támadás éri. Bizony, igen sokszor még a mi részünkről is csak kritika fogalmazódik meg. Jobb lenne, ha önmagunkat kritizálnánk, mindannyian. Hiszen mindenki csak önmagáért tud felelős lenni, bár még önmagunkért sem tudunk igazából felelősséget vállalni. Ez is jó lenne, ha figyelmeztetne arra, hogy bennünket, hogy óvatosabbak legyünk egymás ítéletében. Talán jobb lenne, ha többet gondolnánk arra, hogy mi mindent adott ez a Krisztus a világnak. Mi mindent kapott a világ az egyháztól. Ha csak a mai Filemon levélre gondolok. Gondolják csak el a testvérek. Ez a rabszolga, ez az Onesimus Pálhoz menekül, és amikor Pál megtéríti, keresztényé lesz, ő is, mint ahogy a gazdája is keresztény, akkor azt mondja neki, a római jog szerint ez az ember a te számodra mindig rabszolga maradt, sajnos. És az egyház volt, aki a rabszolgaság intézményét megszüntette. Az ő tanításával. Mert úgy küldi vissza Onesimust Pál, hogy ez a jog szerint ugyan a te rabszolgád, de mert te is keresztény vagy, meg ő is, ezáltal testvéred lett. Döntsd el! Rabszolgaként akarod visszafogadni, vagy testvéredként? De abban az esetben föl kell szabadítanod. És megtörtént. Végeredményben az egész világban ez a forradalmi lépés megtörtént a kereszténység hatására. Hogy csak egy konkrét példát említsek a mai üzenet kapcsán. És számtalan ilyen van. Az egyháznak pontosan ezekre kellene figyelmeztetni. És nem mindig azokkal a kérdésekkel foglalkozni, ami az ő gyengeségéből adódik. És ezen lovagol a világ, és ezen lovagolunk mi magunk is, és azokat a jó téteményeket meg, amik ajándékképpen Krisztus által és egyháza által a világot másmilyenné tették mindenek ellenére, arról meg mit, ha hallgatnánk, vagy nem is tudnánk, nem is tudunk. Próbáljunk már magunkhoz térni. Persze, Nyilvánvaló, ezt elfogadni csak akkor lehet, ha az ember valóban az Istent szereti. És Isten mellett dönt, csak a baj az, a mi esetünkben is, mindegyikünk esetében, mégis jobban szeretjük a világot, mint az Isten. Akkor meg jobb, ha befogjuk a szánkat. Illetve, ez nem jó tanácsadás, hanem jó lenne kereszténynek lenni. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ér, küldetésünk van, menjünk békében. Isten.